Többször meséltünk már ennek a műsornak a során arról, hogy mi az egyes adásoknak tulajdonképpen a keletkezés története, és az az, hogy vagy ha szerencsések vagyunk, és tudunk egymásra telefonon beszélni, akkor átbeszéljük már ideje korán, hogy ki mit szeretne mondani, vagy leírjuk. Na most, megérkezik hozzám egy levél a Fricitől, és közt kinyitom, és odaírja, hogy ezekről szívesen beszélnék. És akkor elkezdem olvasni, közben velem is zajlik az élet, tehát, hogy nem tudom most éppen hol voltam, amikor így görgettem a telefonomon, hogy mik a témáid, és akkor elérkezek egy blokkhoz, amit ilyen rémülten próbálok így értelmezni, hogy hol lesz ebbe a szöveghalomba az a biztos pont, ahonnan számomra világos lesz, hogy ez majd miről szól ez az egység. És akkor benne van ez, hogy mi van az őszi munkálatokkal a szőlőbe, és mi az, amit csinálnak, mi az, amit nem csinálnak, és hogy akkor izé nem tudja csatlakoztatni a telefonját, tehát mi van, és hogy akkor a kesztyűtartóba egy régi AC/DC lemez, és a gyerekkor, és a izé, és akkor még az AC/DC, és akkor olvasom rémülten, és akkor van benne egy ilyen, hogy akkor ez a zenekar még pőre rockzenekar volt, Sidenyi alsóból 5 paraszt gyerek. És gondolkozom, hogy észidészi Sidenyi, de mi lehet ez a Sidenyi? Hogy lehet, hogy ez valamilyen felvidéki kisvároska, és akkor erről írom ezt az, hogy nem állt össze az egész történet, és akkor higgadtan leültem a gépem elé, újraolvastam az egészet, és elkezdtem is szétszedni úgynevezett mondatokra ezt az ömlenyt. És akkor rájöttem, hogy ez valószínűleg Sidney lesz, csak egy picit elgépelte, és egyébként is van egy olyan szokásod, hogyha kiteszed a pontot a mondatok végére, ami nem evidencia nálad, de ha és amennyiben kiteszed a pontot, akkor azonnal ráhúzod a következő mondat elejét, tehát soha nem iktatsz oda be egy úgynevezett space-t. És akkor eszembe jutott, hogy amikor egyetemre jártam, angol irodalmat tanulva, akkor nagyon érdekes volt nekem az úgynevezett stream of consciousness irodalom, tehát a tudatfolyam regények, amik ilyenek, hogy elkezded olvasni, és semmilyen támpontod nincs, csak mész a szövegbe, ami egy ilyen középpontozás nélküli ömleny. Vagy mint tudod, mintha ezek Krasznahorkait olvasnád, Báró Venkheim hazatér, ki beszél, hol lehetünk, mióta tart ez a mondat, 3-4 órája lapozol, és még nem volt se egy pont, se egy vesző. Ilyen téged olvasni. Tehát úgy értem, hogy nagyon impozáns elődök vannak, akikre tudok hivatkozni magamban, amikor olvasgatlak, de legalább 5-ször újra kellett olvasnom, mire számomra kiderült, hogy mi a történet, amit majd most elővezetsz.
Igen, mondjuk analízisben lehet, hogy el kéne menni ez ügyben, hogy ez hogy van a fejemben, mert ilyen folyások vannak benne. Ráadásul ez azzal súlyosbítva, hogy nagyon rosszul írok helyesen, tehát még egy orvosnál is sokkal, de sokkal csúnyábban is, meg olvashatatlanabbul, és ezért nem jelent még meg számos regényem és cikkem, és nem vagyok újságíró sem, mert hát végül is a rektorok, szerintem meg a lektorok is visszaadnák a diplomájukat, és a fent nevezett történet pedig úgy szól, hogy mi nálunk ott a szőlőben az van ilyenkor ősszel, hogy megpróbáljuk igazgatni a támrendszereket, meg a szőlőt amúgy is. Érdekes módon, ugye a klímaváltozás miatt még mindig van aljnövényzet, tehát még kaszálnom is kellett tegnap, 15 fokban Somlón, tegnap előtt egészen pontosan, ami maga, nem tudom, a rettenet és az elképzelhetetlenség, hogy nyílóvirágokkal, mezei világokkal találkozom. Mondjuk Somlóra mindig visszatérünk, és egy olyan szakrális hely az a tanúhegy, amit mindenkinek egyszer magyarként, igaz magyarként, meg nem igaz magyarként is meg kell néznie, meg kell látnia, mert ott a vessző az teljesen más, mint különben. Na mindegy.
Érzed a finom összekapcsolódást, hogy ott a vessző egész más, és én pont azt mondtam, hogy nem teszel ki vesszőket? Istenem, köszönöm. Na igen?
Na illusztráltok is, hogy miről van. Szóval az van, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, hogy el kell jutnom Móronsomról, valahogy autóval teszem ezt, és már nem az első olyan telefonnal bíbelődöm, ami a munkám során tönkre megyen, van egy új is, és ilyenkor mindig rápróbálom a Bluetooth-t hangolni, ez éppenaktől is járműre. Ez most már nem sikerül, mert úgy tűnik, hogy ezek a járművek mondjuk 4-5 telefon után már nem tudják kezelni ezeket az új masinákat. Magyarul azt tudom csinálni, mert még CD olyan régi az autó, hogy CD játszó van benne, hogy kinyitom az alig használt kesztyűtartót, és vannak benne ilyen CD-k, a legfelül pedig egy AC/DC volt, én nem is tudtam, hogy van nekem ilyen AC/DC, és néztem, beraktam, elkezdtem hallgatni, ez egy koncert. És akkor nyilván furcsa volt, hogy ez nem úgy szól, mint amit megszokott az utolsó 20 évben az AC/DC-től a tagság, hanem ez egy sokkal nyersebb. Megnézem, és az 1979-es európai turnéjukon készült az azonos című filmet tartalmazó hanganyag, tehát a Let There Be Rock, ez volt a filmnek a címe, és valamiért Magyarországon is bemutatták. És én akkor voltam ugye 11 éves, 10-11 éves, és beugrott az emlék, hogy az Alfa moziban, ami most már ugye nem létezik, ott a Ludovika van, a nagyfaterommal egyszer voltunk, mert ők meg a Leonardo da Vinci utcában laktak, nagyon közel az Üllői úton, voltam moziba életemben az anyai nagyapámmal egyszer. Nem is járt ő soha, nem is beszélt, nem is emlékszem rá, hogy szót váltottunk volna, hanem arra emlékszem, hogy és hogy miért egy koncertfilmre, és miért az AC/DC-re, biztos azt játsszák az Alfa moziba, vagy azt játszották, a Corvinban nem akart menni. Beültünk, el sem tudom képzelni, nagyapám mit gondolhatott arról, amit látott. Ugyanis akkor még Bon Scott volt az első énekese ezeknek a Sydney csávóknak a zenekarában.
Nem Sidenyi.
Nem Sidenyi, de lehet, hogy van egy ilyen helység Ausztráliában. Szóval úgy kell elképzelni az akkor egy olyan helyzetben lévő zenekart, hogy mindent vagy semmit. Ugyanis már volt egy ilyen kultuszuk nekik, de nem tudtak áttörni, nem voltak még milliós eladások, semmi. És ezen a koncerten is látható volt, hogy nem más a színpadkép, mint a hangszerek. Semmi nem volt. Se a megszokott pirotechnika, lövöldözés, tűz, víz, repülő, semmi. Hanem egy teljesen ketyós gitáros, félmeztelenül, egy imbecillis dobos félmeztelenül, egy olyan szőrös felsőtesttel bíró énekes félmeztelenül csapja a rockot, és akkor láttad először Angus Youngot, a gitáros, a leföl. Tehát ilyet előtte, és azóta sem. Soha, és valószínűleg nem is fogsz. Tehát egy csávó, aki egy rövid nadrágba, meg tornacipőbe tol egy olyan másfél órát, hogy azt látod, hogy oxigénmaszkot kap a számok között, mert hogy az egy olyan kardiomozgás, ami meghaladhatatlan. És a zene. Akkor én meg is nem fogtam, hogy ez ekkora nagy durranás, de mégis minden előjött abból a korszakból, amire nem szoktam. 10-11 éves koromban nagyon kevés emlékem van, főleg az anyai nagyapámról, aki igazából Schusterként katona volt, a második világháború, és nyilván nagyon vágták őket, mikor visszajött az orosz fogságból, és kiképezték Schusternek, abból éltek. És én nem hallottam beszélni csak mondjuk 10 szót egész életemben, mielőtt elment, és elmentünk erre a filmre. Ez egy olyan szürreális dolog, és én előveszem Somló felé ezt a CD-t, és beteszem, és így megrohannak ezek a sztorik. Szóval ezt mindenképpen el akartam mesélni, mert ne hagyjátok magatokat. Egyrészt, ha van még élnek a nagyszüleitek, akkor kérdezzetek tőlük nagyon sokat. Másrészt pedig a zene hatalma. Harmadrészt meg, hogyha tényleg akarjátok tudni, hogy milyen volt az AC/DC, mielőtt a sok-sok minden manér rájuk telepedett volna, hogy ők igazából egy kocsma zenekar voltak. Nem igényeltek semmilyen faxnit. Kijöttek, azt rázendítettek. És egy olyan dal következik, mindenki ismeri, azóta is, ha mondjuk a Buenos Aires-i AC/DC koncertfilmet megnézitek 200 évvel későbbről, akkor is a közönség pont ugyanúgy énekli a refréneket, ez a Lola Rota Rosie, ami egy rock and roll, és arról szól, hogy Bon Scott hogyan csinál meg egy nagyon-nagyon-nagyon kövér nőt, egy maori nőt, Rosie-t, és hogyan látja meg a zenekar, amikor rájuk nyitja az ajtót, és nem látszik a lány alól ki, a Bon Scott. Csak a két karja. Na, hát ez jön most.